Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. A következő szűk egy órában, itt az arénában, a pekingi téli olimpiával foglalkozunk, amely néhány sportágban már megkezdődött, a megnyitó ünnepség pedig pénteken lesz a kínai fővárosban. Először Szabados Gábor sportközgazdásszal beszélgetünk, majd pedig műsorunk második felében az olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázóval, Knoch Viktorral hallhatnak interjút. Knoch Viktorral szerdán, Szabados Gáborral csütörtökön készítettünk interjút, egyaránt Skype-on. A pekingi téli olimpia számaiba mennyire lehet belelátni, mekkora üzlet, akár veszteség, akár beruházás, akár pedig egyéb szempontból fontos projekt ez Kínának?
Az biztos, hogy fontos projekt. Nyilván a pontos számokat azért, amiket ugye a kínai központi szervektől megkap az ember, vagy éppen nem kap meg az ember, azokat nem mindig lehet készpénznek elfogadni, mert mondjuk így, hogy az átláthatóság az nem jellemzője a kínai politikai rendszernek, de azt azért lehet látni, jól lehet látni, hogy erre az olimpiára most lényegesen kevesebbet költenek a kínaiak, mint a korábbi pekingi nyári olimpiára, nem csak azért, mert egy téli olimpia általában eleve kevesebbe kerül, hanem ezt leszámítva is, tehát mondjuk így, hogy az átlagos nyári olimpiák költségvetését összevetve a pekingi nyári olimpiával, az mindenképpen egy kiemelkedő, kiugró olimpia volt, konkrétan a legdrágább, eddig tudomásunk szerint a legdrágább nyári olimpia volt, több mint 40 milliárd dolláros költséggel. Ennek egyébként nincsen megerősített változata, tehát ez inkább egy szakértői becslés. A téli olimpiák közül viszont a pekingi téli olimpia egyáltalán nem kiugró. A legjobb tudásunk szerint ez nagyjából ilyen 4 milliárd dollár, tehát egy tizede nagyjából a korábbi nyári olimpiának, amit rendeztek. Ez részben azért is van, mert egyébként nagyon sok olyan létesítményt fel tudnak használni, meglepő módon, amit egyébként a nyári olimpiához is felhasználtak. Tehát ugye az a két ikonikus létesítménye a korábbi 2008-as nyári olimpiának, amire talán mindenki emlékszik, aki a televízióban követte az eseményeket, tehát ugye a Madárfészek stadion, ahol az atlétikai versenyeket rendezték, labdarúgó mérkőzéseket, illetve a megnyitó és az záróünnepségeket, ez lesz most a megnyitónak a helyszíne és az áruünnepségeknek a helyszíne. Az úgynevezett vizes kocka pedig, tehát ugye a Nemzeti Úszóközpont, ahol az úszóversenyek és egyéb vizes versenyek voltak, ott zajlanak a curling versenyek, tehát tudatosan figyeltek arra, hogy ahol csak lehet már meglévő létesítményeket használjanak, és természetesen azok a többi havas létesítmény, így ugye akár a Changchiakouban a sí létesítmények, vagy ugyanígy Yangqingben az egyéb lecsúszós sí, bob és egyéb létesítmények, ezek pontosan azért vannak ilyen távol Pekingtől, és nem Pekingben vannak, ugye az egyik nagyjából 100, a másik több mint 200 kilométerre van Pekingtől, mert olyan létesítményeket akartak használni, amiket nem feltétlenül csak az olimpiára használnak ki. Azért láttunk ugye korábban olyan képeket interneten a pekingi létesítményekről is, amelyeket nem tudtak az olimpia után használni, mármint a nyári olimpia után, most ezt igyekeznek elkerülni. Hozzáteszem, hogy ehhez hozzájárult az is, hogy ugye a NOB az utóbbi időben, főleg ugye az Agenda 2020 program kapcsán igyekszik is könnyíteni az olimpia rendezővárosok dolgát azzal, hogy a meglévő létesítményeket támogatja, akár akkor is, hogyha nem egy városban koncentrálódnak az események, és így történhetett meg az, hogy most először tényleg ilyen távolságok vannak, tehát 200 kilométerre van például az egyik helyszín Pekingtől, és 4 év múlva, amikor majd Olaszországban, Milánóban és Cortina d'Ampezzo-ban rendezik a téli olimpiát, ott még nagyobb lesz a távolság, közúton több mint 400 kilométer a távolság Milánó és Cortina között, ugye az egyik helyszínen jeges, a másik helyszínen havas sportágak lesznek. Tehát ez is mutatja, hogy azért törekednek a fenntarthatóságra az olimpia rendezői, de visszatérve ugye az alapkérdésre, ez nyilván akkor együtt jár azzal, hogy anyagilag ez kisebb terhet jelent a rendezőknek. Természetesen itt most nem beszéltünk arról, hogy a koronavírus járvány és az azzal kapcsolatos védekezés milyen plusz költségeket jelent.
Mekkora nagyságrendileg az ön véleménye, tapasztalatai, információi szerint 10-20%-ot is kitesz akár egy teljes büdzsének, csak a koronavírus elleni védekezés, egy buborékrendszer kialakítása?
Nagyjából ilyen összegről beszélhetünk, igen. A tokiói olimpián is azt láthattuk, hogy nagyjából ez volt az a nagyságrend, amit ennek a buboréknak a kialakítása jelentett. Itt a Pekingben, a téli olimpián, itt ugye még szigorúbbak lesznek az előírások, és még szigorúbb rendben fog zajlani az olimpia. Itt tényleg egy elvileg tökéletes zárt buborékrendszer alakul ki. Nyilván természetesen ezt majd meglátjuk, hogy gyakorlatban mennyire lesz valóban tökéletes, de azért ismerve a kínai és úgy általában a távol-keleti társadalmak szigorát, és főleg hát a kínai rendkövetési fegyelmet, én azt gondolom, hogy tényleg lehet arra számítani, hogy ez egy olyan zárt rendszer, ami egyrészt a sportolókat és ugye általában a résztvevőket is védi, másrészt, és nyilván a rendezők szempontjából talán ez a legfontosabb, a biztonságos lebonyolítást is védi. Ugye már most lehetett hallani arról, hogy nagyon sok pozitív eset van, jóval több, mint amit Tokióban láttunk. Ez nyilván ugye az Omikron variánsnak a hatása, amelyik ugye jóval fertőzőbb, mint a koronavírus korábbi variánsai. Tokióban ugye nem volt igazán olyan, hogy igazán neves sportoló, esélyes versenyző kiessen volna a játékokból. Itt most Pekingben akár ez is előfordulhat.
A 2008-as pekingi nyári olimpiánál a szakértők egyetértettek abban, hogy Kínának ez egy presztízs esemény volt, demonstrálta a világpolitikai jelentőségét is. Nyilván egy téli olimpia nem hasonlítható sokban egy nyárihoz, de mi mindent nyerhet Kína ezzel a téli olimpiával?
Nyugodtan mondhatjuk, hogy az a PR kampány, amit Kína elkezdett a pekingi 2008-as nyári olimpiával, az most folytatódik. Tehát ezt meghúzták, még egy elemet hozzátettek, ráadásul ugye Peking az első város, amelyik téli és nyári olimpiának is helyszínt ad. Tehát ilyen értelemben ez egy újabb különlegesség, és nyilván a kínaiak ebben a fajta kommunikációban nagyon figyelnek arra, hogy azt mutassák, hogy ők milyen erősek, ők milyen dominánsak, mi az, amit csak ők tudnak megcsinálni, mert ők a legjobbak, ők a legnagyobbak. Ez már is ugye egy olyan dolog, amiben ők az elsők a világon, tehát ugyanabban a városban téli és nyári olimpiát is rendeznek. Természetesen azt az elképesztő erődemonstrációt, amit a nyári játékokon bemutattak, ugye megnyerték az éremtáblázatot is, és tényleg a létesítményekkel is, a rendezéssel is, tehát egy óriási, monumentális rendezvényt hoztak létre. Ezt itt most nyilván azért nem fogjuk látni, bár arra azért nyilván számítani lehet, hogy infrastruktúrában, rendezésben hasonló elemek lesznek. Az azért biztos, hogy az éremtáblázaton nem Kína lesz az első, hiszen téli sportokban nincsenek olyan hagyományaik, de azt azért biztosra lehet venni, hogy a téli olimpiák közül ez lesz a legsikeresebb a kínai sportolók számára, mert egész biztos, hogy olyan szinten készültek rá.
El tud képzelni olyan forgatókönyvet, amely mégiscsak mondjuk egy kedvezőtlenebb végjátékot feltételez? Tehát, hogy mondjuk Kínának bukás legyen ez a mostani olimpia?
Hát a sportban sok minden benne van, tehát hogyha most az előző mondandóm végéről kezdjük, hogy ugye minél több jó helyezést, érmet szeretnének elérni, ebben természetesen akár elképzelhető az, hogy ez nem sikerül. De összességében én azt gondolom, hogy a rendezésből mindenféleképpen jól fognak kijönni. Itt ugye megint csak visszautalnék a nyári tokiói játékokra. Nagyon sokan, és én magam is attól féltünk a játékok előtt, hogy a koronavírus az teljesen el fogja vinni a fókuszt. És igazából az a PR érték, amit a japánok nyerhetnek az olimpia idején, az el fog veszni, mert nem Japánról fog szólni ez az olimpia, hanem a koronavírusról. Nyilván természetesen ott volt a vírus, de olyan jól sikerült a szervezés az adott körülmények között, tehát a koronavírus okozta körülmények között, hogy mégiscsak Japánnak ez egy nagyon pozitív képét adta a világ számára, és én azt gondolom, hogy Kína is most valami hasonlót képes lehet megcsinálni. Sokkal nehezebb a helyzetük, ezt hozzá kell tenni, ugye az Omikron variáns előbb említett tulajdonsága miatt, az biztos, hogy már most ugye látszik, hogy jóval több pozitív teszt lesz, ami nyilván minden biztonsági intézkedés ellenére egy várható dolog, ugye itt az Omikron variáns miatt, de az, hogy Kína tényleg mindent meg fog tenni, és jól fogja megszervezni ezt az olimpiát, ez azért most úgy látszik, hogy működni fog. Tehát azt gondolom, hogy PR hatásban mindenképpen pozitívan jönnek ki belőle. Nyilván, hogy sportszakmailag ehhez mennyit tudnak hozzátenni, az azért nagyon sok mindenem múlik.
Tegyük hozzá, hogy a környezetvédők azért nem túlságosan lelkesek, de hát ezt már azóta tudjuk, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság meghozta a döntését a rendezésről, hiszen például műhó van gyakorlatilag minden eseményen, hiszen Pekingben alig esik hó még akkor is, hogyha a hőmérséklet tud negatívba fordulni az éjszakákon, az gyakorlatilag nappal mindelolvad.
Ez így van, és ez megint csak egy olyan dolog, ami már 2008-ban is komoly problémákat okozott. Ugye akkor ilyen mindenféle trükkökkel próbálkoztak a kínaiak, tehát egy csomó gyárnak a termelését leállították például az olimpia idejére, hogy ne legyen akkora a légszennyezés, a smog ne legyen olyan erős Pekingben, mint amilyen szokott lenni. Az autókat például szabályozták, hogy páros napokon csak a páros rendszámúak, páratlan napokon csak a páratlan rendszámúak közlekedjenek, megint csak, hogy minél kisebb legyen a smog, de közben megcsinálták azt is, hogy a megnyitó idején, amikor ilyen esőfelhők voltak az égen, akkor higany rakétákkal szétlőtték ezeket az esőfelhőket. Talán az első esemény volt az emberiség történelmében, hogy az időjárást nem elviseltük, hanem alakítottuk is. Már mi így emberek, viszont ennek nyilván megint nagyon komoly környezetkárosító hatása van, hiszen ugye ezzel nagyon sok káros anyag került a levegőbe. Tehát azért nagyon sok ilyen kritika érte teljes joggal a kínai államot már akkor, és hozzáteszem, hogy azért próbálkoztak akkor nagyon sok mindennel, és tényleg voltak olyan fejlesztések, akár itt erőműveknek az átalakítása, tömegközlekedési eszközöknek az átalakítása, ami a hosszú távú fenntarthatóság és a környezetvédelem irányába hatott. Nyilván ezek azért egyik napról a másikra nem szüntették meg a korábbi problémáikat, és ezek minden a mai napig azért Kínában fennállnak. És hát igen, ez a műhó probléma is mutatja azt, hogy azért Peking úgy akarta ezt a téli olimpiát megrendezni, hogy ha csak az éghajlati viszonyokat nézzük, és ugye az, hogy hagyományosan általában milyen országokban szokott téli olimpia lenni, akkor persze nem biztos, hogy ők lettek volna a legalkalmasabbak rá. De még egyszer mondom, azt a PR kampányt, amit ők 2008-ban a nyári olimpiával megindítottak, azt most ezzel az olimpiával folytatják, és természetesen mindent megtesznek azért, hogy pozitív képet fessenek magukról a világnak.
A magyar sport szempontjából mekkora a jelentősége ennek a mostani téli olimpiának? Érződik-e, hogy akár a finanszírozás, akár a presztízs értéket tekintve hozzátehet-e ez a mostani pekingi téli olimpia a magyar sport elismertségéhez?
Én azt gondolom, hogy igen. Óriási lépés volt az, hogy 4 évvel ezelőtt Pjongcsangban megszületett a magyar sport első téli olimpiai aranyérme. Ugye a gyorskorcsolya férfi váltó lett aranyérmes 4 évvel ezelőtt, és ez azért Magyarországon is egészen más dimenzióba tette a téli olimpiát és a téli sportokat, különösen a gyorskorcsolyát természetesen, de mondhatjuk azt, hogy az egész téli olimpiára és az összes téli sportra jobban felhívta a figyelmet. Nekünk mindig egy kicsit ilyen féloldalas volt a gondolkodásunk így olimpia kapcsán. Tehát, hogy van 4 évente a nyári olimpia, egyébként szokott lenni valami egyéb téli esemény is a kettő között, némi túlzással természetesen.
Tegyük azt hozzá, hogy azért sokan szívesen nézték a különféle téli olimpiai versenyeket, akár már a korábbi évtizedekben is így a televízió előtt, de hát magyaroknak nagyon ritkán szoríthattunk érdemben.
Ez így van, és ugye jóval kisebb is volt, bár ugye mindig volt a téli olimpiának is egy nagyon komoly szurkoló tábora, de mennyiségben jóval kisebb volt azért, mert általában a téli olimpiát mindig inkább azok nézték, akiket a sport érdekelt. A nyári olimpia viszont képes arra, hogy bevonzoljon olyanokat, akik egyébként más sportot nem nagyon néznek, és tulajdonképpen ilyenkor 4 évente egyszer találkoznak sporteseményekkel, ami nyilván egy rendkívül fontos szerepe az olimpiának. És ebből a szempontból én most érzek változást, tehát most a téli olimpia is képes lehet arra, hogy tényleg bevonzon új embereket. Nyilván nem olyan mennyiségben, mint a nyári olimpia, ez természetes, de azt gondolom, hogy az első téli olimpiai aranyérem az nagyon sokat segített ebben, hogy a téli olimpiára is jobban felhívja Magyarországon a figyelmet, és fordítva is, nem csak Magyarországon a téli olimpiára, hanem Magyarországra a nemzetközi sportéletben is. Tehát azért lehet azt látni, hogy ezáltal is a gyorskorcsolya csapatunk által azért Magyarországot is sokkal jobban elismerik ebben a közegben is. Ne felejtsük egyébként azt el, hogy Magyarország azon kevés országok egyike, amelyik minden eddigi téli olimpián indult. Nem sok ilyen sportágban jellemzően csak azok a törzstagok az olimpián, akik ugye általában az aranyérmeket is nyerik, tehát azok az északi országok. Magyarország ott van közöttük annak ellenére, hogy ugye az előző olimpián nyertük csak az első aranyérmünket. Tehát nyilván ilyen szempontból nekünk mások a hagyományaink, de ez a siker 4 év azért Magyarországra is jobban felhívta a figyelmet. Természetesen még mindig azért nagyon szerény az a csapat, amivel mi a téli olimpián képviseltetjük magunkat, tehát most csak arra gondolok, hogy a nyári olimpián azért 100-as nagyságrenden vesznek részt magyar sportolók, téli olimpián ez legfeljebb 1-2 tucat, tehát ilyen szempontból nyilván teljesen más a kettőnek a mennyisége, viszont azt nyugodtan mondhatjuk, hogy gyorskorcsolyában most is több számban is nagyon komoly éremesség.
Egyes sportolónak mennyire jelenthet áttörést, vagy akár még nagyobb áttörést ez a mostani téli olimpia, akár a short track csapatból? Azt láthattuk, hogy a Liu fivérek sztárrá váltak itthon, hogyha az egyéni sportágakat tekintjük, akkor a legismertebbek, legnépszerűbbek közé tartoznak.
Azt gondolom, hogy arra a fajta áttörésre, ami 4 éve volt, arra most nem számíthatunk. Pontosan azért, mert ugye a gyorskorcsolya válogatottnak a két legmeghatározóbb alakja, ugye pont a két Liu testvér, akik már 4 éve is ott voltak. Tehát nyilván olyan fajta kiugrásra semmiképpen nem lehet számítani, ami volt 4 éve, viszont ők nagyon is megerősíthetik azt a képet és azt a szerepet, amit a magyar sportban betöltenek. Most hadd utaljak itt vissza megint a tokiói nyári játékokra, ahogy Szilágyi Áron gyakorlatilag olimpiáról olimpiára építette fel magát, és tényleg az első olimpián még egy fiatal srác volt, aki aranyérmet nyert, hoppá, megnyerte megint, mondtuk Rióban, és igazán tényleg most Tokióban lett nyugodtan mondhatjuk, hogy sportágakon belül és sportágak felül is nagyon komoly ikonja a magyar sportnak, minden magyar számára. Tehát ez ebben nagyon fontos volt az, hogy több olimpián is így tudott teljesíteni. Tehát tulajdonképpen a Liu testvérek számára is egy nagyon jó szereplés, az hasonló helyet biztosíthat, és ne felejtsük el azt, amit ők maguk is egyébként többször elmondtak, hogy ugye Kínában van most ez a téli olimpia, nekik ők pedig ugye az édesapjuk révén félig kínaiak, és egyébként a kínaiak félig saját versenyzőknek tekintik őket, félig meddig hazai pálya számukra ez, hiszen ismerős környezetben vannak, és ez nem csak azért a családi kapcsolataik miatt mondom, hanem szakmailag is, hiszen ők nagyon sokat készültek egyébként Kínában a különböző versenyekre már korábban is, tehát ilyen szempontból ismerős nekik ez a közeg. A kínai közönség is támogatja őket, amit nyilván a versenyen nem fognak érezni, látni, hiszen nincsenek nézők, de a mindennapokban azért médiában bárhol ezt láthatják. Már most láttunk egyébként olyan kínai összeállításokat a helyi sajtóban, ahol őket is tulajdonképpen az olimpia sztárjai között említik, egész egyszerűen azért, mert nyilván megvan a helyi kapcsolódás, és ez egyébként nagyon is fontos, hogy ezáltal, amit ugye az előbb említettem, hogy Magyarországra is így a 4 évvel ezelőtti aranyére miatt nagyobb fény hárul még így téli olimpián is, ez megint csak növeli ezt a fényt, tehát hogy azáltal, hogy ugye Kínában félig kínai versenyzőként versenyeznek, ez megint csak a magyar csapatra azért több média figyelmet vonz. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ez a magyar sport számára tényleg lehet egy nagyon sikeres olimpia. Elsősorban ebből a, mondjuk így, hogy marketing szempontból, hogy azt a nagyon is erős presztízst és megbecsülést, amit a magyar sport a nyári olimpiákon elért, és ami tényleg nyugodtan mondhatjuk, hogy világszerte komoly elismerést jelent a magyar sportnak, azt most egy téli olimpián tudjuk tovább erősíteni.
Mennyire vonzhat itthon szponzorokat egy esetleges sikeres téli olimpiai szereplés, akár a Korcsolya Szövetségnek, akár közvetve más téli sportágaknak?
Nyilván itt nagyon sok minden múlik a konkrét eredményeken. Én azt gondolom, hogy ebben olyan nagyon nagy változás nem várható. Ugyanis igazából itt, ha most az eredményekről beszélünk, tehát helyezésekről, érmekről beszélünk, ezt nyilván a gyorskorcsolya válogatottól várhatjuk, akár egyéniben, akár váltóban. Ők viszont ugye már letették ezeket az eredményeket az asztalra, olimpián is, világbajnokságon is, Európa-bajnokságokon is. Tehát itt tulajdonképpen fenntartják úgymond ezt a szintet, tehát igazán nagy változást én ebben nem gondolok elérni. Természetesen az viszont, hogyha az, amiről beszéltünk, hogy azért Magyarországon is többen követik a téli olimpiát, mint korábban, ha ez tényleg egy érzékelhető, látható, nagyobb média figyelem lesz a magyar közönség részéről, amit ugye majd az olimpia végén meglátunk, hogy tényleg így volt-e, az esetleg már hozhat viszont olyan szponzori érdeklődést, ami a korábbiakhoz képest magasabb lehet.
Nagy áttörés lett volna már most Pekingre, hogyha esetleg a női jégkorong válogatott kijutott volna, hiszen a jégkorong az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb sportág a téli olimpián. Mire számít ez akár a következő téli olimpiákra? Mennyire lehet felhajtó erő, hogy már most közel volt hozzá a csapat?
Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez nagyon komoly motivációt jelenthet, és elsősorban ugye a női válogatottunk számára, hiszen nekik van reális esélyük kijutni a játékokra. Ha itt megvalósulhat egy olyan építkezés, ami eddig volt, tehát nem is azt mondom, hogy megvalósulhat, ha folytatódhat az a lépcsőről lépcsőre való építkezés, ami azért eddig nagyon jól látható volt a női jégkorong válogatott kapcsán, akkor azt gondolom, hogy reális cél lehet az olimpia, akár már a következő ciklusban, tehát a milánói olimpiai játékokon. Nyilván a férfiaknál ez borzasztó nehéz, mert a férfi élmezőnye az nagyon nehéz, de egyébként azt is el kell mondani, hogy a férfi jégkorongban ugye mindig kérdés az olimpiák kapcsán az, hogy akkor jönnek-e az NHL-esek, vagy nem jönnek, mert ez például az olimpiák szakmai színvonalát és hát mondjuk így, hogy legitimitását is nagyban meghatározza. Tehát mindig ugye az a legértékesebb olimpiai arany, amit olyan versenyen nyernek meg, ahol tényleg ott van az élmezőny, tehát az észak-amerikai profi bajnokságból is ott vannak a legjobb játékosok. Nagy kérdés nyilván, hogy a következő olimpiákon ez hogyan fog alakulni. Értelemszerűen most ugye a koronavírus helyzet az nem segített ennek a kérdésnek a megoldását.
Összességében akár ide vehetjük a nyári olimpiákat is. Hogyan látja az elmúlt években az olimpiának a szellemisége, a jelentősége, a világban való népszerűsége az eseményeknek? Mennyit változott, akár hogyha mondjuk egyéb csúcseseményekhez, labdarúgó világ és Európa bajnokságokhoz viszonyítunk?
Az olimpia azért mindig bizonyos szempontból a sportok csúcsa. Én korábban sportújságíróként részt vettem például az athéni olimpián, mondható, hogy életem egyik legnagyobb élménye volt, és tényleg amit ott láttam, hogy az embereket az olimpia, és most az emberek alatt mindenkit értek, tehát nézőket, sportolókat, szakvezetőket, újságírókat, mindenkit, hogy őket milyen mértékben tudja ez motiválni, az tényleg elképesztő. Tehát mindig van benne egy olyan plusz az olimpiában, ami máshol igazán nincsen meg. Tudjuk azt, hogy a futballvilágbajnokság, futball-európa-bajnokság, amelyik ugye ez a három nagy esemény, nyári olimpia, illetve ez a két labdarúgó esemény. Tehát a futball események adott esetben marketing szempontból, televíziós nézettség és hát pénz szempontból már majdnem inkább az olimpia fölé nőttek, mert olyan népszerűségük van, de azért az olimpiának mindig van egy olyan plusz értéke, egy olyan plusz íze, ami ugye a sportágak széles palettája és a sportágak ünnepe miatt az mindig megmarad, és mindig ad egy kis felsőbbrendűséget, hogy így mondjam, az olimpiai játékoknak, és én úgy érzem, hogy ez igazából soha nem változott az elmúlt időszakban, akár még nőtt is. Nyilván problémák mindig voltak itt, ugye a rendezéssel mindig az utóbbi években voltak problémák, nagyon drága most már olimpiát rendezni, mert olyan mértékben megnövekedett mind a létesítményigény, mind ugye egyszerűen a sportolói létszám. Ebből mindig vannak konfliktusok, ebből mindig vannak problémák, és ez mindig nagyon sok vitát gerjeszt a világban. A NOBA maga módján próbál erre reagálni, itt a már említett Agenda 2020 program, és ugye azok a megoldások, hogy hogyan lehet egyszerűbbé, olcsóbbá tenni az olimpiát, de ezek alapvetően mind technikai kérdések. Tehát az, hogy az olimpia szellemisége, az milyen, mennyire tudja megfogni az embereket, és mennyire hat az emberekre. Én azt gondolom, hogy az nem változott, és az nem is nagyon fog változni.
Szabados Gábor sportközgazdást hallották. Műsorunk második felében az olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó Knoch Viktorral beszélgetünk.